Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Közelebb a matematikához és a matematika nagyjaihoz. A mai műsorban szó lesz legendás magyar tudósokról és arról, milyen óriási hatást gyakoroltak egykor a fiatalokra, például azokra, akik most itt ülnek velem a stúdióban, nemzetközi szinten elismert kutatók, a Hunneren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professzorai, Pach János és Tartos Gábor. Hosszan lehetne sorolni az elképesztő eredményeiket, mindazt, amit a matematika tudomány nekik köszönhet, de inkább derüljön ki róluk néhány fontos dolog most ebben az órában. Az interjúban igyekszem majd megmutatni, hol vannak a közös pontok kettejük pályáján, de esen szó először arról, hogy milyen matematikai területtel foglalkoznak. Kezdjük Pach Jánossal.
Én alapvetően kombinatorikával és kombinatorikus geometriával foglalkozom, ami nem nagyon meglepő, mert Magyarországon ugye a kombinatorika az egy rendkívül népszerű műfaj, jó részt Erdős Pál hatásának köszönhetően, és hát ráadásul egy ilyen ragályos betegség ez a kombinatorika, de a diszkrét geometria is ragályos betegség, és hát abban a szerencsében volt részem, hogy viszonylag korán találkoztam Gáborral, akit sikerült megfertőznöm ezzel a ragályos betegséggel. Neki rendkívül széles az érdeklődése, és hát egy egészen elképesztően jó probléma megoldó, úgyhogy emiatt aztán a fertőzés következtében valóban nagyon sok párhuzamosság van a munkákban, és hát nagyon sok közös cikket is írtunk, amik ezen a területen fogantak.
Én inkább kombinatórikával és ezen kívül Babai László hatására a bonyolultságelmélettel foglalkoztam. Geometriával eszembe nem jutott volna foglalkozni, ez nem is érdekelt, de kétségtelen a János mondott olyan feladatokat, olyan problémákat, amik kombinatórikaiak is voltak, de azért geometriaiak is voltak és érdekeltek, és azóta foglalkozom kombinatórikus geometriával is, ez a fő közös területünk.
Hozzátenném, hogy nekem se jutott eszembe se, hogy geometriával foglalkozzak, de akkor, amikor 1977-ben a Matematikai Kutatóintézetbe kerültem, aminek akkor még nem Rényi Intézet volt a neve, akkor Fejestót László volt az igazgató, aki egy világhírű geométer volt, és hamarosan beszéltem vele, és mondta, hogy hát adminisztratív okoknál fogva az ő csoportjába kerülök, de hát tudomásul veszi, hogy engem főleg a kombinatorika érdekel, de természetesen azzal foglalkozom, amivel akarok, és ez tényleg a Rényi Intézetben, akkori Matematikai Kutatóintézetben mindig is így volt, de azért mondott néhány feladatot, és hát az a néhány feladat meg engem fertőzött meg, és bizonyos értelemben befolyásolta a pályámat.
Azt olvasni önökről, hogy számítógéptudománnyal foglalkoznak számítógéptudósok, és akkor az ember azt gondolna, hogy rendben, megvan itt akkor az alkalmazott terület. De talán erről szó nincs, ez elmélet, ugye? János Péter tegnap azt mondta, hogy nem is ért így igazából.
Én abszolút nem értek a számítógéptudományhoz. A Gábortól sok mindent tanultam, de hát az a 0%-a természetesen a számítógéptudománynak. Viszont még egy szerencsés dolog történt, hogy akkor, amikor New Yorkba kerültem, akkor szintén valami véletlen folytán egy olyan csoportba kerültem, amelyik nagy grantot kapott az amerikai hadseregtől robotikai feladatok megoldására. Na most hál' Istennek semmilyen alkalmazása az ott folytatott kutatásoknak nem volt, viszont egy nagyon érdekes dologra derült fény, nevezetesen, hogy egy csomó robotikai problémának a megoldásához olyan kombinatórikus és diszkrét geometriai feladatok megoldására volt szükség, amelyeket teljesen függetlenül ezektől a potenciális alkalmazásoktól 30 évvel korábban Erdős Pál már föltett, megkérdezett, a feladatok egy része, nagy része az nyitott volt, és hát az, hogy ezt alkalmazni lehet robotikában, ez nagy lendületet adott azoknak a kutatásoknak, és érdekes módon ilyen computer science-os, számítógép tudós emberek nagyban előre vitték az Erdős által föltett kérdéseknek a kutatását, és hát ebbe sikerült belefolynom, mert ehhez volt hátterem.
Hát olyan szerencsés vagyok, hogy igazából nagyon ritkán volt az, hogy külső körülmények befolyásolták azt, hogy min dolgozom. Van valamilyen matematikai ízlésem, vannak olyan problémák, amiket saját, ha az ember akarja, akkor esztétikai szempontból szépnek tartok, és azokon szeretek dolgozni, és ez általában sok munkahelyen dolgoztam, általában a legtöbb helyen ez így rendben volt, az ember azon dolgozott, ami az érdeklődése hova vezette, és ha ott szép eredményeket tudott elérni, akkor ezt értékelték. Voltam én matematika tanszéken, voltam computer science tanszéken külföldön, Magyarországon főleg a Rényi Intézetben dolgoztam. Volt egy-két alkalom, amikor mondjuk kriptográfiával egy kicsit többet kellett foglalkoznom, mint amennyit szerettem volna, mert valamilyen grantek vagy pénzek miatt ezt elvárták, de ez nagyon ritka, általában azzal foglalkozom, ami érdekel. Uh-huh. Ez egy kiváltság, szóval tudom, hogy a legtöbb embernek azért megmondja a munkahelye, hogy mit csináljon, a matematikusoknak ilyen szempontból szerencséjük van.
De akkor a számítógép tudomány az önhöz közelebb áll, mint Jánoshoz, már mint a gyakorlati része, úgy értem.
Nem, a gyakorlati nem? része semmiképpen se. Ezt úgy hívják, hogy elméleti számítógép tudomány, vagy bonyolultságelmélet, aminek egy része a algoritmusok kutatása, aminek lehet közvetlen gyakorlati alkalmazása, tehát néhány ilyen algoritmust aztán tényleg használnak is, de ennek nagyon mély elméleti alapjai vannak, meg vannak a különböző bonyolultsági osztályok egymáshoz való viszonyai, ami hasznosak, ha az ember tudja, még praktikusan is hasznosak lehetnek, de általában azért ott az új eredmények, azok nem közvetlenül használhatók.
Említette ezt a kriptovilágot, és a Lendület programban foglalkozott a digitális dokumentumok új lenyomat kódjainak a tervezésével, és azért annak elég nagy visszhangja volt, én úgy látom az interneten.
Igen, ez az eredményem egész karrieremben idáig, ami a legközvetlenebbül használható elvileg. Én nem tudom, hogy tényleg használják-e, de azt mondták egyesek, hogy igen.
Ez mire jó, elmondja?
Van egy ilyen nagyon egyszerű probléma, hogy bizonyos jogvédett dolgok, szoftverek, vagy filmek, vagy bármi kikerülhet az internetre, és akkor bárki hozzáférhet. És ezt sokféleképpen lehet ezzel harcolni. Az egyik mód az, hogy megszámozzák a legálisan létező példányokat ebből a szoftverből vagy filmből, és úgy csinálják, hogy a mindegyik példány icipicit különböző legyen, és hogyha kikerül az internetre egy tiltott példány, akkor lehet tudni, hogy ki az, aki kitette, mert látszik rajta, ott bele van kódolva valahogy, hogy ez kinek a példánya, és akkor az illetőt felelősségre lehet vonni. Ezt használják például a hollywoodi filmek szűkörű terjesztése esetén, meg egy pár másik felhasználása is van. És ez így még magában nem nagyon matematikai, de ha az ember el akarja érni, hogy ezek a kódok nehezen legyenek eltüntethetők a dokumentumból, tehát valahogy úgy kell elrejteni benne, hogy ha az ember ügyesen megpróbálja megtalálni, hogy hol van a kód, és onnan kitörölni, ez ne sikerüljön neki, akkor abban érdekes matematikai problémák vetődnek föl, és ez egy ilyen alkalmazás volt, amiben nekem sikerült áttörést elérnem, és ennek van, amennyire tudom, praktikus felhasználása is.
De hát akkor a lényeg az, hogy nem kifejezetten az új lenyomatra kell gondolni, hanem hogy annyira karakteres.
Igen, ez egy elnevezés, uh-huh. Az új lenyomat. Az azt jelenti, hogy ezekbe a digitális dokumentumokba felismerhető az, hogy kié volt.
János, ha már ilyen érdekességekről van szó, most eszembe jutott, én amikor a Rényibe kerültem, akkor sokat hallottam erről, de most végre találkozhatok valakivel, akinek az erdős száma 1. Ez mit jelent? Meséljen erről.
Hát ez azt jelenti, hogy az illető nem túl fiatal, mert ugye, igen, mert Erdős 1996-ban halt meg, idestova 30 éve, de hát mit jelent?
Hogy sok publikációjuk volt együtt, ugye?
Ugye azt jelenti az erdőszám. Erdőszám 0 az csak Erdősnek van, aki közös cikket ír Erdőssel, és hát nekem elég sok közös cikkem volt, annak az erdőszáma 1, aki közös cikket ír olyannal, akinek az erdőszáma 1, mint a Gábor velem, annak az erdőszáma 2, és így tovább. Hát ez egy ilyen vicces dolog, hogy az erdőstől való távolság mekkora, és tulajdonképpen semmi jelentősége nincsen. Az erdőszám egynek az a jelentősége van csak, hogy hát személy szerint a érdeklődésemet és a kutatásomat, mint mondtam, a téma ragályos voltának következtében nagyon befolyásolta Erdős, és nagyon befolyásolta Erdősnek az egész hozzáállása a matematikához, mert rendkívüli módon érdekelte szinte minden kombinatórikus és nem kombinatórikus kérdés, és nagyon nagy érdeklődéssel fogadta azt, hogyha egy fiatal matematikus az valamilyen eredményt elért, és eleinte természetesen ennek különösen eleinte óriási jelentősége van, mert akkor, amikor az ember kikerül az egyetemről, vagy akár az egyetem alatt, és valami kisebb problémát megold, akkor nem hiszi azt, hogy ennek különösebb jelentősége lenne, és az, hogy egy világhírű matematikus érdeklődést tanúsít ez iránt, lelkes lesz, ötletei vannak, hogy hogy lehetne ezt továbbfejleszteni, és további kérdéseket tesz föl, hát ennek nagyon nagy a jelentősége.
Még mondanék egyébként valamit az erdőszámról, ez tényleg nem egy olyan jelentős dolog, csak valamiért ennek ilyen misztikus hangulata van, és nekem nagy fájdalmam, hogy nem egy az erdőszámom, lehetett volna. Dolgoztam együtt az Erdős Pállal, amikor én egyetemista voltam, és született egy eredményünk 5 szerzőnek, az Erdős Pál is közte volt, és a szegedi Mário meg én egyetemisták voltunk, ők meg másik 3 az meg felnőtt matematikus, és megbeszéltük, hogy mi mit tettünk hozzá az ő eredményükhöz, és hogy azt javasolták, mint tapasztalt matematikusok, hogy hát egy ilyen 5-szerzős cikkben nem figyelnének föl a nevünkre, mert ott van benne Erdős Pál neve, akkor ő rá figyelnek, hogy jobban járunk, ha ezt most ketté bontjuk, és amit ők bizonyítottak, azt egy ilyen 3-szerzős cikkben publikálják, és amit mi bizonyítottunk a Márióval, abból lett egy 2-szerzős cikk, ez az egyik legelső cikkem, és hát tévedtek, jobban jártam volna, ha az erdőszámom egy. Az élet ilyen. A Máriónak persze azóta több közös cikke is lett Erdős Pállal, úgyhogy neki egy az erdőszáma, nekem azóta is csak 2.
Fontos arról beszélnünk, hogy mindkettőjüknek fut egy ERC, egy ERC pályázata, tehát ez az Európai Tudományos Tanács, ugye egy komoly támogatásra lehet pályázni, és aki rendszeres hallgatója ennek a műsornak tudja, hogy a Rényiben nagyon jó eredménnyel szerepelnek a matematikusok, az elméleti matematikusok mindig. Beszéljünk arról, hogy éppen ezek az ERC pályázatok önöknél hol tartanak, és mivel foglalkoznak. Mi a témájuk?
Hol is kezdjem? Tulajdonképpen ezt is a 30-as években is Erdőssel kell kezdeni, hogy amikor még nem létezett az az extremális gráfelmélet és extremális kombinatórika, amit hát Erdős megszült. Valahogy az egyetemen elkezdtek foglalkozni Szekeres Györggyel együtt egy olyan problémán, amit egy kedves évfolyamtársőjük, Eszter Klein, Klein Eszter vetett föl. Egyszerű geometriai problémáról volt szó. Az volt a kérdés, hogyha sok pontot fölveszünk a síkban, akkor mindig lehet találni köztük elég sokat, hogy azok egy konvex sokszöget határozzanak meg. Konvex sokszög az azt jelenti, hogy minden szöge az 180 foknál kisebb. És ezt sikerült Erdősnek és Szekeresnek bebizonyítania, ezt Erdős szerette happy end problémának hívni, mert nem sokkal később Szekeres György és Klein Eszter összeházasodtak, és aztán több mint 90 évesek voltak, amikor ugyanazon a napon meghaltak. Na most ennek az egyszerű geometriai feladatnak a megoldásához Erdős és Szekeres újra felfedezte a Ramsey elméletet. A Ramsey elmélet az nagyon egyszerűen összefoglalható, és nagyon univerzális, a matematika több területén üti fel a fejét, hogyha egy elég nagy struktúrát veszünk, abban a nagy struktúrában mindig létezik egy elég nagy homogén résstruktúra. És hát ez az absztrakció vezetett a az extremális kombinatórikának a felfedezéséhez, vagy kitalálásához, és hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez az egyik alapja a pályázatomnak. Tehát van itt ebben még egy csavar, nevezetesen, hogy tényleg az érdekes geometriai feladatokból az ember kombinatórikus feladatokat absztrahálhat, de nagyon gyakran, és ez történt a Szekeressel közös munkában is, azoknak a kombinatorikus feladatoknak a megoldása, az nem ad optimális megoldást az eredeti feladatokra. Ez egy nagyon paradox dolog, és tulajdonképpen ennek a paradoxonnak a boncolgatása a pályázatomnak a gerince.
Mielőtt rátérünk a Gábor pályázatára, azért most jön a nem kedves rész az elmélete matematikusok számára. Meg kell kérdeznem, hogy értsék a laikus hallgatók is, vagy hát a hallgatók, akik nem foglalkoznak ezzel a területtel, hogy mindaz, amiről ön beszélt, vagy ami a kutatási területe, hol jelenik meg a világban? Tehát, hogy mire használható, hol találkozunk vele?
Hát sok helyen lehet vele találkozni, még az eredeti feladattal is, nevezetesen azzal a geometriai feladattal a sokszögekről. Például azoknál, hát erről hosszabban is lehetne beszélni, azoknál a robotikai feladatoknál is, amibe belekeveredtem. Egyébként...
New Yorkban.
Egyébként robotikai feladatnak hívhatjuk, de igazából ez csak egy nagyképű szó, tehát arról van szó, hogy akkor, hogyha itt lenézünk az asztalon, itt mindenféle tárgyak vannak, és akkor ide elhelyeznék egy pontszerű robotot, és szeretnék egy olyan algoritmust csinálni, amelyik megtervezi, hogy ez a robot itt a tárgyak kikerülésével eljusson maga elé, és elvigye ezt a szelet papírt, ami előttem fekszik, akkor hogy tudunk ilyen algoritmust csinálni? De ugyanígy előjönnek hasonló feladatok, egy ma graph drawing, graph lerajzolásnak nevezett tudományban, ami az elmúlt 20-30 évnek a szüleménye, és tulajdonképpen a komputeres grafika hívta életre, és az az igény, hogy gráfokat és egyéb dolgokat lerajzoljunk a képernyőn, játszunk velük, és hát természetesen a fő megrendelő az a valóban a komputer játékoknak a készítői. És hát ez rengeteg ilyen érdekes kombinatórikus és gráfelméleti problémát, geometriai problémát vet fel, és ennél is, mint ahogy korábban mondtam, érdekes módon a problémák jelentős részét Erdős teljesen függetlenül a komputeres játékoktól, a robotikától, stb. Megkérdezte 50-60 évvel ezelőtt. Most mondanék még egy példát arra, hogy hol lehet ilyen dolgokat használni teljesen váratlanul. Van egy olyan feladat, amit Erdős úgy nevezett, hogy Turán téglagyári problémája. Hát az ennek a története, hogy 1941-ben Turán Pál munkaszolgálatos volt, és viszonylag szerencséje volt azért, mert a csoportjának a vezetője, a tisztje az nagyra értékelte a matematikát, és ezért engedett neki némi időt arra, hogy matematikával foglalkozzon. És téglagyárban dolgoztak, téglagyárban voltak kemencék, nem tudom én, 5 kemence, és volt 6 olyan raktár, ahol a legyártott téglákat tartották. És a kemencék, minden kemence az össze volt kötve az összes raktárépülettel, ilyen vasúti sinekkel, és a munkaszolgáltatásoknak a dolga az volt, hogy telerakjanak kocsikat téglával, és tolják el a megfelelő raktárba. Na most általában, ahogy Turán visszaemlékezett, ez nem volt egy nagyon nehéz munka, de ott, ahol a sinek kereszteződtek, ott általában kiestek a téglák, nehéz volt tolni a kocsit, és káromkodtak a munkások, és akkor eszébe jutott, hogy úgy kéne megtervezni ezeket a sineket, hogy minél kevesebb kereszteződés legyen. Sok-sok évvel később kiderült, hogy az, hogy egy gráfot hogy lehet lerajzolni úgy, hogy a lehető legkevesebb élkereszteződés legyen. Ez egy nagyon érdekes matematikai probléma, számos érdekes matematikai eredmény született ezzel kapcsolatban. Egy például Ajtai és Szemerédi munkája, és az derült ki, hogy az, hogy egy bizonyos elektromos hálózatot, azt mekkora mikrocsipre lehet lerajzolni, mekkora mikrocsipen lehet megvalósítani, az éppen a gráfoknak ettől a kereszteződési számától, hogy milyen jól lehet őket lerajzolni, ettől függ. És hirtelen a gráfok keresztezési számának a kutatása az egy rendkívül népszerű és fontos területté vált, és a nyomtatott áramköröknek és a chipkészítőknek az érdeklődésének a középpontjába került.
Pah János és Tartos Gábor a vendégem ma, ők a Rényi Intézet nemzetközi hírű kutatóprofesszorai, a legendás elődökről szóló történeteik révén és a jövőbe mutató kutatásaik miatt igazán érdekes időutazás velük ez az adás. Néhány perc szünetet tartunk, azután folytatjuk a beszélgetést.